Kedves hallgatók, a 13. előadáshoz érkeztünk a Pál apostol levelei című sorozatunkban, aminek ez a főcím, hogy mi az evangélium. Újra szeretettel köszöntöm körünkben Szabó András előadó művészt. Kedves hallgatók, két héttel ezelőtt elemeztük az első tesszalonikai levelet, amelyet Pál apostol az időszámításunk szerinti első század közepén, az 50-es évek elején írt, valószínűleg 51-ben, és amely az egész munkássága során a legelső levele volt. Tesszalonikában ígéretesen fejlődött a keresztény közösség, noha óriási ellenkezéssel találkozott, ugye a piaci népségtől fogva mindenkit fellázítottak a keresztények ellen, és Pálnak és munkatársainak nagyon gyorsan távozniuk kellett a városból. Innen Béreába, majd Aténba, azután Korintoszba mentek, de Pál apostol szívében állandóan ott volt az aggódás ezért a gyülekezetért, és ezért is írt a tesszalonikaiaknak két levelet. Az első levelet két héttel ezelőtt tekintettük át, és már akkor jeleztem, hogy Tesszalonikában, noha nagyon egészségesen fejlődött a keresztény gyülekezet, és nagyobbodott, és azt mondja az apostol, hogy nem csak ott Macedóniában, hanem Akhájában is híre ment az evangéliumnak, Tesszalonikában egy speciális veszély ütötte fel a fejét. Ez már az első levélből is nyilvánvaló, és ez az, hogy a keresztény közösségen belül egyesek azt kezdték hirdetni, hogy közel van már a Krisztus napja, nem szabad komoly tervekbe fogni, nem szabad komolyan munkálkodni, mert a világ történelmének a lezárása már a küszöbön áll. Pál apostol az első levél 4. és 5. fejezetében is ejtett szót erről, ilyen módon, hogy az időkről és az időszakokról nem szükség, hogy írjak néktek, ebből teljesen világos és bizonyítható, hogy amikor közöttük volt az apostol, akkor a proféciákról részletesen beszélt a tesszalonika belieknek. De mivel újabb hírek érkeztek arról, hogy ezek a tévtanítások megerősödtek és elterjedtek a közösségen belül, ezért a második tesszalonikai levélnek a döntő részét, a második fejezetet, és ma csak ezt fogjuk elemezni, a döntő részét Pál apostol egy profétikus megvilágosításra használta fel. Azért is rajzoltam fel, és azért is van itt a hátam mögött a táblán a profétikus menetrend, mert amire Pál apostol hivatkozott a korakeresztény tesszalonikai gyülekezetnek, az előtte is, de a közösség tagjai előtt is ismert volt. Most mielőtt belemennék ebbe a profétikus okfejtésbe, bevezetésül csak nagyon néhány rövid gondolatok szeretnék arról szólni, hogy az egyes emberi életben, meg a közösségek életében is mit jelent ez, hogy felüti a fejét egy tévtanítás? Hogy üti fel ez a fejét? És hogyan történik meg az, hogy nagyon sok ember ennek a befolyás alá kerül, nagyon sok embert ez igazgat, és szinte egy emberi életben is, de egy közösség életében is hajótöréssel fenyeget, ahogy később fogalmazza Pál apostol, majd éppen két hét múlva beszélünk a Timóteusi levelekről, szóval hajótöréssel fenyeget egy téves eszmének, egy téves tanításnak a meggyökerezése és elterjedése. Azt látjuk, hogy tulajdonképpen ezek mögött, a téveszmék mögött nyilvánvalóan nem az áll, hogy az igazság gyenge és erőtelen. Nem az áll, hogy Isten nem világosan beszélt a Bibliában. Nem az áll, hogy Isten homályos kinyilatkoztatást adott volna, hanem az áll, hogy van egy nagy ellensége az embernek, és minden emberi fejlődésnek, és ez az ellenség, ugye a Héber nevén az ellenség héberül annyit jelent, hogy Sátán, mindig két végletbe igyekszik belevinni az embereket. Megint nincs több, csak két véglet. Az egyik véglet a törvényszegésnek a véglete. Ez az, hogy emberek, akik már kezdik megismerni az élet törvényeit, a szeretet törvényeit, helyezkedjenek ezzel szembe, mondván, hogy ez nem szolgálja az ember érdekét, vagy az ember előre jutásához kevés a szeretet, meg a mások szolgálata, ebből nem lehet megélni. Ez a törvényszegés mind a mai napig nagyon elterjedt, hogy a szeretet az egy nagyon szép elv, de hát azt a gyakorlatban teljesen nem lehet megvalósítani. Emögött a nagyon mesterkélt téveszme mögött is Sátán áll, és ezt úgy nevezhetjük, hogy a nyílt törvényszegésnek a téveszméje. De van egy másik véglet, amikor emberek hűségesek, ragaszkodnak az Isten szavához, a Bibliához, mint itt Tesszalonikában is ez volt a helyzet. Ott nem tudta az ellenség belevinni a keresztényeket ilyen nyílt törvényszegésbe, de ahol ezt nem tudja megtenni, ott jelentkezik az a másik, és sokak által nem ismert veszély, hogy bizonyos szélsőségekbe hajtja bele az embereket. Tehát itt nem arról van szó, hogy valamivel a szeretet törvényei közül egyikkel is szembefordítani, hanem arról van szó, hogy igen, ez az Isten szava, ez a szeretet, de egy-két dolgot abból ragadjál ki, és mániákusan mindig azzal foglalkozzál. Most ilyen szélsőségekbe való hajlás volt az, hogy Tesszalonikában állandóan azzal foglalkoztak, hogy ne dolgozzunk, ne tervezzünk, mert úgyis közel a világ történelmének a lezárulása. Most ez a szélsőségekbe hajlás nagyon sokszor felütötte a fejét a kereszténység történetében. Hát például a 10.-11. század környékén is ismerünk óriási ilyen világvége váró mozgalmakat, vagy a 13. század környékéről is, és aztán mindig nagyobb politikai megrendülések alkalmával bizonyos szélsőséges csoportokba felmerült ez, hogy nem érdemes tulajdonképpen már van. És Pál apostolnak itt kellett megragadni, és nagyon röviden azt a tanítást, amit a bibliai proféciák vallottak már Tesszalonika gyülekezet előtt 500 évvel is, és amit a tesszalonikaiaknak tanulmányozniuk kellett volna, de ezt elfelejtették. Ezért Pál apostol rátér arra, hogy mikor is jön el a Krisztus napja. Egy nagy kérdőjelet tettem oda a jobboldali oszlop fölé, ugye a Bibliában található vázlatproféciák mind a Krisztus napjában végződnek. 10 ilyen vázlatprofécia van. Az első itt bennünket annyira közelről nem érdekel. Én a 2., 3., 4., 5. jeleztem, és a 6. nagy vázlatprofécia, ez a Tesszalonikai 2. levél 2. fejezete. Ezen kívül ugye a további a 7., 8., 9., 10. vázlatprofécia, ez Jelenések könyvében található. Tehát Pál apostol most a 2. fejezettől elkezdi fejtegetni a Tesszalonika belieknek, hogy mielőtt eljönne a történelem lezárulása, aminek az idejét, a napját, óráját nem tudjuk, azért tettem tehát oda kérdőjelet, mi mindennek kell még bekövetkeznie. Szóval Pál apostol nem kapott olyan profétikus kinyilatkoztatást, hogy mit tudom én, egy álom vagy egy látomás megmutatta volna neki a történelem végkifejletét, de Pál apostol a Biblia tanulmányozása és megértése segítségével jutott el erre a meggyőződésre. És mi is látni fogjuk, hogy ez egy teljesen biztos, masszív tanítás és meggyőződés lehet mindannyiunkban. A 2. tesszalonikai levél 2. fejezete ugyanis így kezdődik. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi őhozzá leendő egybegyülésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől. Se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Tehát hogyan kezdi az apostol a gondolatmenetét, hogy még nincs itt Krisztusnak ama napja, még nincs itt, nincs küszöbön Jézus második eljövetele. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig. Nos, itt kezdődik a profécia. A profécia tulajdonképpen a Bibliának egyik legrövidebb vázlatproféciája, mindössze 12 versből áll, hát ha szorosabban veszem, akkor csak 9 versből, mert ez csak bevezetés volt. A 2. tesszalonikai levél 2. fejezet első 12 versét kell ma megértenünk, de látni fogjuk, hogy itt minden szót a mérleg serpenyőjébe kell helyeznünk. Azt mondja Pál apostol tehát, hogy még nem jön el a Krisztusnak napja, hozzáteszi, hogy addig nem jön el a Krisztusnak ama napja, és most kezdi részletezni, hogy Krisztus második eljövetelét mi kell, hogy megelőzze. Szeretném olvasni először a 3. verset. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az, mármint a Krisztus napja addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia. Na hát itt rögtön hadd álljak meg, és próbáljuk megérteni ezt a 3 kifejezést. Azt mondja Pál apostol, hogy a Krisztus napja nem jön el addig, míg be nem következik a szakadás, meg nem jelenik a bűn embere és a veszedelemnek fia. Nézzük ezt a három kijelentést külön-külön. Mit jelent az, hogy míg be nem következik a szakadás? Ugye bizonyos Biblia részeknél, főleg a proféciáknál nagyon világosan kell értenünk a szöveget, és nagyon sokszor vissza kell nyúlnunk az eredeti szöveghez. Akár héber, akár görög szövegbe, hogyha valaki nem tud ezeken a nyelveken, mint jó magam, sem tanulhattam ezeket a nyelveket, nem teológiát nem tanultam, de az ember utána jár bizonyos kézikönyvekben, megkérdezi olyan emberektől, akik tudnak héberül és görögül, de általában ez nagyon ismert dolog, mert itt a szakadásnak fordított görög kifejezés az apostázia. Magyarul is értjük, hogy mi az, hogy apostázia, mert történelemből tanultunk bizonyos Julianus apostatáról, tehát hitehagyó Julianus római császáról, az hitehagyás. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy a történelemben egy óriási hitehagyásnak kell először bekövetkezni. Egy óriási hitehagyásnak. Mi a második kifejezés? Azt mondja, hogy meg nem jelenik a bűn embere. A bűnnek a meghatározása a Bibliában az első János levél 3. fejezet 4. versében található. A bűn pedig a törvénytelenség. És itt az eredeti görög szövegben megint csak ez áll, a törvénytelenség vagy törvényszegés embere. Tehát szó szerint nem ez áll, hogy a bűn embere, hanem ugye az antroposz, ugye az ember, és az anómia, tehát ezt is értjük magyarul, mert nomosz törvény, görögül anómia, az pedig törvénytelenség. Tehát megjelenik a törvénytelenség embere, aki szembe fordul az Isten törvényével. Tehát egy óriási szakadásnak kell először bekövetkezni, meg kell jelenni a törvénytelenség a bűn emberének, és mond még egy harmadik dolgot is, a veszedelemnek fia. A veszedelemnek fia kifejezés csak egyszer fordul elő ezen kívül a Szentírásban. János evangélium a 17. fejezet 12. versében, ez egy nagyon hangsúlyos rész, ez a János 17-12, ez Jézus főpapi imája. És Jézus a Júdásról beszél úgy, mint veszedelem fiáról. Tehát mit tudunk meg eddig ebből a három rövid kijelentésből, hogy a világunk történelmében egy óriási hitehagyásnak kell először bekövetkeznie, fel kell lépnie a bűn vagy törvénytelenség emberének, és ez a valaki a kereszténységen belül fog fellépni, ahogy Judás is a 12 apostol között volt, és ahogy a 12 apostol közül egy árulta el Jézus Krisztust. A veszedelemnek fia. Tehát bekövetkezik a hitehagyás, megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek a fia, tehát a kereszténység történelmében egy nagyon súlyos hitehagyásnak kell bekövetkezni, ami személyhez is kötött, de nyilvánvalóan, ahogy látni fogjuk, ez intézményhez is kötődni fog, és ennek meg kell előzni a Jézus második eljövetelét. Na most nem tudom, hogy ennyiből lehet-e azonosítani már valamit? Azt mondja tehát Pál apostol, hogy a világunk történelmében egy korszakos fordulat, egy mindent meghatározó fordulat következtében jönnek elő események, amelyeknek a végén majd várható a Krisztus második eljövetele. Ez a kereszténységen belül kell, hogy megtörténjék, egy súlyos hitehagyással kell, hogy párosuljon. És ez személyhez és intézményhez is kötött. Hát vajon, mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy szinte nulla történelmi ismerettel, vagy nagyon kevés történelmi ismerettel kellene azonosítanunk ezt a proféciát, ugyan mire gondolnánk? Mikor volt a kereszténység történelmi egy nagyon súlyos hitehagyás? Amikor az eredeti krisztusi tanításoktól eltérő, eltorzult tanítások lépnek életbe, amikor ez intézményesen megrögzül, és amikor ez több évszázadra előre konkrét formát is ölt. Ha azt mondjuk, hogy a kereszténység története innen számítva szűk 2000 esztendő, ebben a 2000 esztendőben hol találunk olyan csomópontot, ahol világi történetírás, ateista történetírás, egyházaktól független, felekezettől semleges történetírás is azt mondja, hogy ez egy óriási hiteadás volt. Úgy gondolom, hogy nagyon csekély történelmi ismerete is rá lehet mutatni erre a pontra, akkor, amikor az üldözött kereszténység egyik vallás és politika szövetségével egyszerre csak hatalmi kereszténységé válik, és az üldözött kereszténység üldöző kereszténységé válik. Aki itt volt 2 évvel, 3 évvel ezelőtt a Jelenések könyve sorozatunkon, ezt ugye nagyon részletesen szemléltettük és bemutattuk Jelenések könyve proféciáinak segítségével. Ez a 4.-6. századnak a környéke. Szokták ezt úgy nevezni a történelemben, hogy konstantinuszi fordulat, amikor 313-ig nagy düvel és kegyetlenséggel üldözték a keresztényeket, ugye a végső diokléciánuszi üldözés volt a legborzalmasabb. 313-ban azonban kiadta a nagy Konstantina a milánói türelmi rendeletét, a kereszténység vezetőivel szövetséget kötött, 321-ben már egy pogány császár határozta meg a keresztények nyugalomnapját, ekkor született meg ugyanis 321-ben a vasárnaptörvény. 325-ben a níciai zsinaton egy pogány császár elnökölt, ezt majd látni is fogjuk a vetítésünkön. Tehát 325 első egyetemes zsinat Kis-Ázsiában, Níciában Nagy Konstantin elnököl. 381-től császári dekrétumokban megjelenik először az eretnek kifejezés, azokra nézve, akik az államvallásban nem vesznek részt, és ezeket üldözni kell. A 6. században már üldözést szenvednek hitükért azok, akik a Szentíráshoz ragaszkodnak, és nem vesznek részt ebben az államhatalmi kereszténységben. Tehát valamikor itt a 4.-6. század között történik meg ez a súlyos hitehagyás. Mivel járt ez a hitehagyás? Ez a hitehagyás azzal járt, hogy többé nem Krisztus tanításai, nem a bibliai tanítások állnak a kereszténység középpontjában, hanem politikai, hatalmi érdekek, a terjeszkedésnek, a középkori világrend kialakulásának az érdekei, az egyház is hatalmi tényezővé akar válni, és kialakul a két hatalom elmélete, előbb a jogban, azután a gyakorlatban is, de a két hatalom közül, a császári hatalom és az egyházi hatalom közül egyre inkább az egyházi hatalom a nagyobb hatalom, aki királyokat és császárokat is kinevez. Ugye a Jelenések könyve és Dániel könyve ezt az időszakot 1260 évben jelöli meg, 5 alkalommal fordul elő ez a Bibliában, a középkori államegyház teljhatalmának az időszakát. Pál apostol ennek a születésére mutat rá. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol erre rámutat, és ez a kereszténységben az első századokban teljesen nyilvánvaló dolog is volt. Korai egyházatják is idézik ezt, például Atanázius, aki a római hatalmat és a Rómával szövetkező egyházi hatalmat egyenesen az ördög találmányának tartotta, de az irodalom történetében, a művészetek történetében csak akkor kezdenek ezekről a jelenségekről verseket írni, akkor kezdenek irodalmi művek középpontjába lenni ezek a jelenségek, amikor ez a hatalom már, hogy úgy mondjam, a delelő pontjára, a csúcspontjára ér, a 12.-13. századtól fogva. Hallgassunk meg néhány ilyen verset. 3 rövid költemény részlet, illetve költemény hangzik el erről a nagy fordulatról, erről a hitehagyásról. Az egyik Danténak, az Isteni színjátékban található néhány versora, amelyet a Biblia szellemében című könyvben idézek a Pascal Luther fejezetben is. Nagyon híres pár versor ez, amelyben Dante a Jelenések könyve 17. fejezetével azonosítja ezt az államegyházi összeszövetkezést, amikor azt mondja, hogy a sok vizek fölött, amikor ez a fenevad ül, és a fenevadon van egy parázna asszony, akkor már János apostol rólatok jövendőlt középkori egyházi hatalmasságokról, akik az államhatalmat veszitek igénybe, hogy a magatok egyházi érdekeit érvényesítsétek. Utána meghallgatunk egy olyan költőt, akitől nem várnánk, hogy ilyen témákról is írt volna. Ez Petrarkának a Dalos könyvéből egy részlet, egy szonett, mert ez a finom művés általában ugye a szerelmes szonettjeit író költő is áldozott egy rövid szonettet ennek, hogy az egyházi hatalom hogyan torzul el, hogyan látjuk, hogy az egyházi hatalom teljesen távol van már Krisztustól. És befejezésül meghallgatjuk Michelangelónak, a híres festőnek, szobrásznak, aki azonban csodálatos költő is volt, de nem csak a művészetről írt szép szonetteket, hanem bizony az egyházi eltorzulásról is. A harmadik részletünk egy 16. század eleji Michelangelo szonet, amelyben a híres művész arról vall, hogy az egyházi hatalom eltorzulása Rómában, a pogányság honában, hogy ő befejezi a szonetjét, hogyan jutott a tetőpontjára. Figyeljék meg, az első két szövegrészletben konkrétan is rámutatnak ezek a nagy költők, Dante is és Petrarca is, Konstantinusra, tehát Nagy Konstantinra. Ez a hatalmas eltorzulás, amiről Pál apostol beszélt, amikor a kereszténység súlyos hitehagyást követel, és a kereszténység nagy része belemasírozik ebbe a hitehagyásba, és ez az egész európai kultúra és történelem számára döntő hatású lesz a következő, és hát mindmáig tartó évszázadokra nézve, ez Nagy Konstantin korától kezdődik. Hallgassuk ezeket a rövid verseket.
Dante Alighieri, isteni színjáték. Részlet a pokol 19. énekéből. Babics Mihály fordítása. Mert kapzsiságtok rontja a világot, jókat tiporva, rosszakat kímélve. Már gondolt az evangélista rátok, mikor egy nőt vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott. Akinek a világra fölkerülve hét feje volt, Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, nálatok bálvány imádó se rosszabb, egyet imád az, százakat a püspök. Aj, Konstantinusz, látod, mennyi rosszat szült, nem megtérésed, de adományod, melyer először lett egy pápa, gazdag. Francesco Petrarca, fájdalom kútja, dühödés szállása. Rónai Mihály András fordítása. Fájdalom kútja, dühödés szállása, bűn iskolája, bősz, eretnek oltár. Hamis, rossz Bábel vagy, ki Róma voltál, sóhajnak, könynek, nincs itt megállása. Álság kohója, börtön szörnyű mása, hol nől a gaz, s hol minden jó kiholt már, élőknek pokla. Krisztus Urunk hol jár? Csoda, hogy vár még büntető csapása. Atyáid ellen hol veszed a merszet, ki egykor szűzi szegénységből lettél orcátlan ringyó? És mi a reményed? Paráznaságottán? Vagy ebből szerzett kincsed? Konstantin pedig vissza nem tér. De reng a föld, mely hátán tűr ma téged. Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából. Majtényi Zoltán fordítása. Kardá, sisakká kovácsolva kejhe, vérét osztják mocskos kufár marokba. Keresztje pajzs lesz itt, tövise kopja, és mégis tart még Krisztus Úr türelme. De többé már ne merjen járni erre, átdöfnék, vére egekig zubogna, a bőrét rőfre mérné maga Róma, hol minden jónak útja elrekesztve. Bár vágytam kincsre, stelt is némi munka két kezemtől, ím szondra födi testem, s úgy szenvedek, mint morföldön medúza. S bár szegénység, kedves is a mennyben, hogy kárpótol az ég, ha összezúzza hitünket, e baljós jel menthetetlen. Kelt Rómában, a pogányság korában.
Hát ezek nagyon súlyos versek voltak. Aki ismeri a Bibliának a kijelentéseit, például a nagy prostituáltról, a nagy asszonyról, aki nem hűséges Krisztushoz, hanem megcsalja Krisztust. Ugye a prostituált asszony a Bibliában mindig a hitehagyó egyháznak a jelképe. Tehát ezek a költők Dantétól egészen Michelangeloig ezért használták ezeket a kifejezéseket. De nézzük meg Pál apostolnak további proféciáját. Tehát ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el a Krisztus napja addig, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, meg nem jelenik a törvénytelenség embere, a veszedelemnek fia, és most így folytatja, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Ez egy megdöbbentő folytatás. Nézzük ezt is sorról sorra. Azt mondja Pál apostol, hogy ennek a hitehagyásnak mi is lesz közelebbről a jellege. Ennek a hitehagyásnak az lesz a jellege, hogy megjelenik ugye egy hatalom, amely ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek neveztetik. Kedves hallgatók, itt több dolgot kell ismernünk a Bibliából. Egyrészt ismernünk kell Ézsaiás könyve 14. fejezetét és Ezékiel könyve 28. fejezetét, tehát Ézsaiás 14 és Ezékiel 28, amelyben szó van arról, hogy volt egy lény, aki már a föld teremtés előtt azzal foglalkozott állandóan, hogy ő nagyobb akart lenni az Istennél. Tehát az Isten fölébe akarta emelni magát. Ugye a Biblia szerint ez a lény Sátán volt. Az egész sátáni lázadást, amikor elmondja a Szentírás, arra mutat rá, hogy ez az angyal fejedelem azért volt elégedetlen a sorsával, mert ő nem nagyobb, mint az Isten. Most ebben az volt a különös, hogy Isten soha nem hangoztatta a maga nagyságát és a maga hatalmát. Mert Isten, hogy a legrövidebb meghatározás szól az Istenről, a János első levele, 4. fejezet, 8. versében, az Isten szeretet. Tehát az Isten nem a hatalmával kérkedett, vagy nem a hatalmát éreztette a teremtményeivel. Isten azt éreztette, hogy az a nagy, aki szeret, aki szolgál, aki másokért él. Sátánban tehát egy egészen más életel fogant meg. Ő úgy akart nagy lenni, hogy mindenki neki engedelmeskedjék, és ő majd parancsol, és ő a legfőbb, ő a legfontosabb, ő a leghatalmasabb. Tehát, hogyha itt Pál apostol kimondja, hogy itt egy olyan hatalom fog megjelenni, amely ellene veti és fölébe emeli magát Istennek, akkor először is azt kell, hogy megjegyezzük erről, hogy itt látszik, hogy ki itt a sugallója ennek a hatalomnak. Ki áll amögött, egy ilyen történelmi folyamat mögött ki áll, hogy egy ember vagy egy intézmény fölébe akarja emelni magát Istennek. Emögött Sátán áll. Tehát világos itt, hogy Sátán a történelemben emberi eszközökön keresztül akarja véghez vinni a szándékait, talál először olyan embereket és emberi csoportosulásokat, ahol el tudja hinteni a maga magvait, és ugye az ő magvai, mi ezeknek a lényege, hogy több lenni a másiknál, de hatalommal és erővel. Tehát teljesen világos, hogy a most kifejlődő történelmi folyamat mögött teljesen Sátán áll, mely itt a földömat akar, hatalom. Jézus Krisztusnak semmilyen hatalma nem volt, és nem is igényelt magát itt a földön. Amikor elkezdett a Getsemáné kertben, ugye itt Jeruzsálemtől keletre van az Olajfák hegyén a Getsemáné kert, Jézus elfogatásakor hadonászni a kardjával, és le is vágta egy szolgáló fülét, akkor Jézus azt mondta, hogy tedd vissza hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ragad, kardáltal vészel. Hát nekem az Isten, az Atya küldene légiónyi angyalokat is, hogy vitézkedjenek én érettem. De később azt mondta Jézus Pilátusnak, én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Én nem azért születtem a világra, hogy hadsereget gyűjtsek, meg hatalmat, meg emberekre kiterjesszem a befolyásomat, és akkor mindenkit egy nagy közösségi akarjak formálni. Én azért jöttem a világról, hogy az igazság igéit hirdessem, és aki az igazságból való hallgat az én szómra, mondta Jézus. Aki felfogja az igazságot, aki beengedi a lelkébe az igazságot, aki követni akar engem teljesen szabadon és önkéntesen, hát azok az én követőim. Tehát aki itt a földön hatalmat akar, emberek fölébe akar kerekedni, és akár szellemi, akár politikai, katonai, vagy bármilyen más befolyásolással embereket össze akar gyűjteni, és emberek vezérének, vezetőjének akarja tartani magát, és erre tör, és pláne akkor, hogyha ez egyházi hatalom, akkor teljesen világos, hogy emögött nem Isten áll, emögött Sátán áll. A második dolog, amit szeretnék mondani, hogy honnan tudta ezt Pál apostol? Honnan tudta ő ezt ennyire részletesen, hogy a Tesszalonika beli keresztényeknek így merte egy levelet megírni, egy ilyen kinyilatkoztatást megírni, hogy amikor bekövetkezik az a hitehagyás, akkor megjelenik valaki, aki fölébe emeli magát annak, aki az Isten. Hát kedves hallgatók, itt kell azt elmondanom, hogy ezt Pál apostol ugye nem ebből a bizonyos, tehát nem innen. Pál apostol nem gondolt egyet, és akkor az ujjából szokta volna, hogy hát most akkor én úgy gondolom, hogy mondok valami jó erőset. Pál apostol ismerte a dánieli proféciákat. És az első sorba, amit felírtam, az Dániel könyve 7. fejezete. Dániel könyve 7. fejezetében olvashatjuk a Bibliának a második, sorrendben második, de igen megrendítő proféciáját, ami éppen arról szól, hogy az egész emberi történelme a hatalomért való marakodás történelme. Hogy feljönnek világhatalmak, birodalmak, és marakodnak a hatalomért. Ugye Dániel proféta álmot kapott az Istentől, időszámításunk előtt a 6. század közepén, pontosan benne van abban a Dániel 7. fejezetében, hogy mikor, kinek az uralkodásának az idején, milyen körülmények között, és egy nagy viharzó tengert látott. Ugye a tenger mindig a népek, népcsoportok, nemzetek jelképe. Azonosítása jelenések 17-15. Szelek fújtak a tengerre, ezért viharzott. Ugye a szelek azonosítása Jeremiás könyvében, Ézsaiás könyvében megtalálható. Ugye a szelek mindig a történelmi vészek, mozgások, küzdelmek, harcok jelképe. A viharzó tenger a nemzetek egymás ellen feszülő háborúi, küzdelmei. És közben a viharzó tengerből feljönnek vadállatok. Feljön először egy oroszlán, hatalmas sas szárnyakkal. De aztán kitépettek ezek a szárnyak, összecsuklik az oroszlán, visszahull a tengerbe. Feljön utána egy medve, hatalmas, nagy, óriási, többmázsás állat, három bordát tart a szájában, de közben még többre vágyik, és hangzik a szózat, hogy egyél még sok húst. Aztán eszik sok húst, és hogy úgy mondjam, ebbe pusztul bele, ez is visszahull a tengerbe. Aztán feljön egy párduc. A párduc iszonyú erejével és gyorsaságával halad, de ennek is leáldozik nagyon gyorsan apja, és visszahull az álomban a tengerbe. És feljön utána egy fenevad, és a fenevadnak 10 szarva van a fején, és a 10 szarv közül kijön titokzatosan egy kis szarv, és ez kiszakít 3 más szarvat, és fölében ő minden egyes hatalomnak, ugye a szarva hatalom jelképe a Bibliában, a kis szarv lehajrázza ezt a 10 szarvat, és ezzel végződik az álom. Ez a 4 nagy hatalom van a földi történelme, több nincs. 4 nagy hatalom, amelyről beszélt már Dániel könyve 2. fejezete, beszél majd a 3. vázlatprofécia és Dániel 8. és 9. fejezete, összesen 4 világhatalom, amely óriási befolyást ér el ezen a földön. Maga Dániel könyve az első 3 világhatalmat azonosítja, tehát az oroszlánnal jelképezett hatalom az Új-Babiloni Birodalom, a medvével jelképezett hatalom az Médó-Perzsiának a világbirodalma, a párduccal jelképezett birodalom a Nagy Sándori Görögország, tehát a hellenizmus világhódító birodalma, és a 4. hatalom, amelyet Dániel könyve nem azonosít, de azonosít Máté evangélium a 24. fejezetében, a 15. versben a Biblia 5. vázlatproféciája, amit maga Jézus Krisztus mondott el az olajfák hegyén. Tehát nagyon érdekes, hogy a 4. világhatalmat Jézus azonosítja Rómával. Rómának azonban több szakasza van a történelemben. Van ugye magának a fenevadnak a lomha nagy teste, amit nem lehet semmilyen se hasonlítani. Az oroszlán, a medve, a párduc után már nem tud egy 4. külön állatot mondani, erre csak azt mondja, hogy fenevad, vadállat. De amikor a római birodalom elbukik, amit itt jeleztem itt a táblán szaggatott vonallal, hogy a római birodalomnak 2 része van. Tehát van itt az első rész, a proféciákban az ókori Róma, a császári Róma, áthaladunk már az időszámításunk nulla pontján. Ez az első rész, a fenevad, ugye a második és a harmadik, illetve a harmadik, negyedik látomásban más fogja ezt majd jelképezni. De miután befejeződik az ókori Rómának a hatalma, következik a tíz szarvnak a hatalma. Ugye a tíz szarv, maga Dániel könyve hetedik fejezete is azonosítja ezt a tíz szarvat. Ugye tíz szarv, amit láttál, tíz király, tíz ország. Ugye ahogy az előző látomásban volt tíz lábúj a második fejezetben, itt a hetedik fejezetben van tíz szarv, tíz király. Tulajdonképpen ezt nyugodtan kimondhatom, majd a beszélgetésben erre vissza lehet kérdezni, akit ez érdekel. Most nem tudom végigismételni azt, ami Pál apostol előtt teljesen nyilvánvaló volt, sőt a Tesszalonika beliek előtt is, hogy a tíz szarv a Bibliában mindig az európai államoknak a jelképe. Tehát az ókori Róma bukása után a történet tovább folytatódik, és Róma vonalán folytatódik tovább. A római gondolkodás, a római politika, a római diplomácia, a római jog, ugye a római államszervezet, a római kultúra, stb. Tehát Európában tulajdonképpen Róma folytatódik tovább, csak szétoszolva az európai államok, később nemzetállamok formájában. De amire nézve Pál apostol kimerte mondani azt, hogy egy egyházi hatalom fölébe emeli magát Istennek. Ez nem a fenevad, nem a tíz szarv, hanem ami most következik, most történik a proféciában, hogy a tíz szarv közül egyszerre csak valami egész titokzatos módon. Hogy lehet ez? Nézi Dániel az álmot, a látomást. A tíz szarv közül felnő egy picike kis szarv. Még semmi, alig valami, alig látható. Aztán nő, és ahogy nő, kiszakít egy szarvat, kiszakít kettőt, kiszakít hármat, tehát hely kell neki. Elkezd nőni, már nagyobb, mint a tíz szarv, illetve már csak hét van, ugye a tízből, és arra lesz figyelmes Dániel, hogy ebben a kis szarvban valami különleges erő van. Ennek szemei vannak, és nagyokat szóló szája. Tehát ez egy olyan hatalom, ami nem kifejezetten a hadi erejével, vagy katonai erejével szerzi a hatalmát, hanem mi tud gondolkodni. Ami nem úgy szerzi a hatalmát, mint a népvándorláskori népek, akik beözönlenek Európába, és dúlnak, és fosztogatnak, és most ilyen államot, vagy olyan államot hozzak létre, hanem ez a kis szarv, ez gondolkodik. Ez szól, tehát tanít, tanítást ad. Ez a szellemi erejével kezd felnövekedni. És itt a Dániel könyve 7. fejezetében, ugye az eredeti proféciában van egy ilyen érdekes kifejezés a 7. fejezet 25. versében, hogy sokat szól a felséges ellen. Ez a sokat szól a felséges ellen, ez kétféleképp fordítható. Egyrészt úgy, hogy valóban ellene szól a felségesnek, tehát Istennek és az Isten fiának, Krisztusnak. Másrészt úgy is fordítható az ellen szócska, hogy mellett. Sokat szól úgy a felséges ellen, hogy mellette szól, látszólag mellette szól, az ő nevében szól, és így szól ellene. Most ebből lesz a görög nyelvben, és János apostol első levelében, amely a legfontosabb része a mai proféciánk párhuzamos megértéséhez, János apostol első levele 4. fejezetében innen lesz az híres antikrisztus kifejezés. Az antikrisztus görög szónak a magyar jelentését sokan nem ismerik. Úgy gondolják, hogy az antikrisztus csak annyi, hogy valaki vagy valami Krisztus ellen beszél. Ezért próbálták az antikrisztust nem tudom, Napóleonnal azonosítani, később megpróbálták ugye Hitlerrel azonosítani, még később Sztálinnal, ki tudja, hogy még kivel. Ugye olyan uralkodókat és olyan hatalmakat vettek elő, akik hát vagy tébolyultan egoisták voltak, vagy ateisták voltak, mondván, hogy biztos ez az antikrisztus. De az antikrisztusnak nem ez az értelme a Bibliában. A Bibliában az antikrisztus kifejezés, ugye az anti-görög előképző, szintén kettős értelmű. Anti, ez nem csak annyit jelent, hogy ellen, hanem annyit is jelent, hogy mellett. Vagyis valaki ellen úgy lehet a leginkább támadni, ha az ember a helyébe áll, és úgy tenne, mintha az ő nevében beszélne. Tehát ez egy nagyon mély gondolatot fejez ki, hogy valaki ellen nem csak úgy lehet támadni, hogy külsőleg támadok valakit, hanem valaki ellen úgy lehet igazán támadni, és az evangélium ellen is úgy lehet igazán támadni. Nem az, hogy külsőleg támadom, hogy a Biblia meg az evangélium, azt mondja, hogy ez az evangélium, és ebbe higgyetek. De ez egy eltorzított evangélium. Hát ezzel lehet a legtöbbet az evangélium ellen tenni. Nem evangélium helyébe állítani egy hamis evangéliumot, és az embereknek azt mondja, hogy hát emberek, ez az evangélium, és ezt kell követnetek. Ha üdvözülni akartok, akkor ez az evangélium, és az én kezemben vannak a kulcsok is. Ha tehát ti üdvözülni akartok, akkor engem kell követnetek, és ahogy én hirdetem az evangéliumot, az biztos út a mennybe. Ugye érezzük, hogy ez sokkal ravaszabb dolog. Mert külsőleg támadni az evangéliumot, hát ez volt az első 3 évszázadban. A római hatalom tűzzel, vassal támadta a kereszténységet. Ez nem vezetett eredményre. Később is sokszor volt ilyen a történelemben, hogy a kereszténységet külsőleg támadták. Akik itt ülnek, még emlékezhetnek rá, 40-es évek végétől, míg az 50-es, 60-as évek fordulójáig itt Magyarországon is nagyon kemény külső támadásokat kellett elszenvedni azoknak, akik a vallásukat nyíltan megvallották, vagy akik ezt nem leplezték még a karrierjük érdekében sem, és nem tettek szert karrierre, így sem leplezték. De aztán nálunk is ugye a 60-as években jött egy bizonyos fajta fordulat, amikor nem a külső támadás lett a jellemző, hanem ahogy ma is nevezik, de még mindig nem merik igazán néven nevezni a jelenség valódi mélysége szerint, ugye a beépítettség. Amikor beépítettek embereket, hogy azok belülről tegyék tönkre az egyházakat, belülről adjanak egy hamis tanítást, egy hamis látszatot, ez mindig veszedelmesebb. Ugye sajnos azért veszedelmesebb, mert az emberek nagy része tekintélyek után halad, hatalmi szó után halad, és az embereknek bármit be lehet mesélni, hogyha nagyon meggyőzően mondják, és hogyha az emberek nem néznek utána. Márpedig az emberi világban a felszínesség, a nem törődömség, a lustaság, ha nem nézünk utána a dolgoknak, nem gondoljuk végig a dolgokat, ez mindig a legszélesebb mezőkön tenyésző bűn volt. Ugye a Biblia szerint ez bűn. Ha valaki csak úgy elfogad dolgokat, csak azért, mert azt mondják rá, hogy evangélium, vagy vallás, vagy kereszténység, ugye ez a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Tehát mi is történt meg itt a 4.-6. századtól fogva? Hogy kifejlődik egy olyan eszme és egy olyan hatalom, amely úgy emeli fölébe magát Istennek, hogy Isten helyébe áll. Ugye ezt mondja ki itt a Pál apostolnak a profétikus erőrejelzése, mondom a Dániel könyve 7. fejezete alapján, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Hát mondom, meg kell állni minden szónál. Miért teszi még azt is hozzá, hogy ami Isten tiszteletre méltónak mondatik? Mert az egész keresztény Isten tisztelet, hogy mi az, hogy Isten tisztelet? Isten tiszteleti rend kialakítása szintén a 4. és 10. 12. század közötti időszakra tehető. Ekkor vesznek át számos vallásból szokásokat, hagyományokat, ekkor kezdődik a vértanuk, a szentek kultusza, a Mária kultusz maga is 5. 6. századból kezdődik. Nemrég jelent meg Magyarországon egy könyv, nem ismerem a szerzőjét, de nagyon ajánlom mindenki figyelmébe Péter Ullmannak a Róma tantételei a Biblia fényében. Valószínűleg egy svájci német szerző, nem ismerem, de amit leír, tulajdonképpen 4-5 pont köré gyűjti a gondolatait, és azt írja le, hogy hogyan szorították háttérbe a Bibliát, és hogyan állították ebben a korban a Biblia helyébe a hagyományt. Nem a Biblia fontos, azt nem is kell olvasni, sőt, üldözendő a Biblia olvasása, a hagyomány követése viszont. Az egyházi hagyomány követése, az viszont szigorúan kötelező. Hogyan lett a hagyomány középpontjába helyezve egy mágikus szertartás, és ott az átváltoztatásnak a gesztusa, tehát beszél itt a mise kifejlődéséről. Beszél a 3. pontban arról, hogy a hatalom hogyan fejlődik ki, ugye a pápasság kérdéséről. A Mária kultusz kifejlődéséről, és az 5. pontban a szentek tiszteletének a kifejlődéséről. Szóval mondom, nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmébe, tárgyszerű sok adatot, dokumentumot közöl, olyat is, amit még olyan ember se ismer, aki pedig mondjuk a hagyományban benne volt, vagy benne van, hogy Pál apostol is mondta a maga életéről, hogy én szer felett szerfelet rajongtam atyai hagyományaimért. Én szerfelet rajongtam atyai hagyományaimért. Mert az istentiszteleti rend itt kerül bele a kereszténység, a nagy kereszténység vérkeringésébe. A kereszténységet azonosítják azzal, hogy Isten tiszteleten részt venni. Az Isten tiszteleten, aki részt vesz, az megteszi a maga dolgát, és közel jut az üdvösséghez. Aki nem vesz részt, az kikövezi a maga útját a kárhozat felé. Szóval a kereszténység lényege tulajdonképpen a liturgia, a ceremónia, a külső dolgokon való részvétel. Ezt így mondta valaki a trienti zsinaton, egy bíboros, érdemes megjegyezni a szavát: a mi egyházunk meg lehet a Biblia nélkül, de nem lehet meg a liturgia nélkül. Ez egy döbbenetes kifejezés volt. A mi egyházunk meg lehet a Biblia nélkül, de nem lehet meg a liturgia nélkül. Most ebben a liturgiában, hogy úgy mondjam, dramatikusan meg művészileg hatalmas és szép dolgok vannak. Csak mindegyik egy cél szolgálatába állítva, hogy az ember ne gondolkozzék. Üljön, a hatalmas ívek vagy térben kis porszemnek lássa magát, és állandóan az alázatra gondoljon, és arra, hogy tulajdonképpen azért helyettem már végig gondolták a dolgokat. Nekem már csak el kell fogadni azt, amit a hagyomány mond. Az ember hallja a zenét, csodálatos nagy zenekultúra fejlődött ki a Gregoriántól egészen 16. századon át. Pernye András nagyon szépen írta a tanulmányaiban, hogy mi a különbség a középkori istentisztelet meg a reformáció istentisztelete között, amit a reformáció kezd a 16. században bevezetni. Aztán két szó. A középkorban a templomba járó embereket közönséggé akarták változtatni. Üljön és hallgasson, és érezze, hogy milyen kicsi és milyen csodálatos itt minden. Itt úgyis mindent végig gondoltunk már helyetted. Neked csak el kell ezeket fogadni, és alázatosan hajtsd alá a fejedet az egyház hatalmának. Azt mondja Pernye András, amikor a reformáció a Bibliát állította a középpontba, és az egész zenekultúra megújhodott a korálokkal, a biblikus textusokkal, akkor nem közönséget formáltak a reformátorok, hanem közösséget. Hát igen, ez a különbség. Szóval az Isten tisztelet formája, ami a középkorban kialakult, azt mondja Pál apostol, hogy igen, ez is meghatározó jellegű lesz, hogy megjelenik egy hatalom, amely önmagában ellenevetés fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy ami Isten tiszteletre méltónak mondatik. Mi a Biblia szerint az igazi Isten tisztelet? Megtalálhatjuk Jakab levelében. Azt mondja Jakab apostol, az az igazi Isten tisztelet, amikor meglátogatod az árvát és özvegyet a maga magányában, és amikor tisztán megtartod magadat a világtól. Tehát mi az igazi Isten tisztelet? Az élet gyakorlati, hétköznapi valóságában a megtisztult szív, az önzéstől megtisztult szív, másokért élni, másoknak a segítségére lenni, és közben legyőzni a kísértéseket, legyőzni a rosszat. Isten előtt nagyobb Isten tisztelet ennél nincs. Persze beszél a Biblia arról, hogy időnként, tehát hetenként, vagy más alkalmakor összegyülekeztek a keresztények Isten tiszteletre, de ha valaki nem így élt a hétköznapokban, az ugyan nem tudom, hogy milyen ünnepet tudhatott magáinak a 7. napján, ha csak nem a formaság ünnepét, vagy a felszínes, lelki-szellemi lényeget meg se érintő formaságnak az ünnepét. De nagyon fontos ez a kis kifejezés is. Ellenevetés fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába. Hát ez egy döbbenet. Na itt látjuk, hogy mi ez, hogy Antikrisztus. Maga ül be, mint Isten az Isten templomába. Istent egyszerűen kiszorítja, és maga követel meg a maga számára olyan tiszteletet, ami egyedül Istennek jár ki. Hogyan következett be ez a középkorban? Kedves hallgatók, itt is nagyon sokat kellene beszélnem erről, de az előadás sorozatunk utolsó két alkalmán a zsidókhoz írt levelet fogjuk tárgyalni, és most erős ígéretet teszek, hogy a zsidókhoz írt levélben megpróbáljuk kifejteni azt, hogy mit mond a Szentírás arról, hogy Jézus halála, föltámadása és mennybe menetele után hol van a templom. Ugye egyszerű kérdés, nek látszik. A Biblia szerint Jézus halála, feltámadása, mennybe menetele után minden igazán hívő kereszténynek személyesen Jézushoz kell fordulni a bűnei megbocsátásáért, tehát a templom az a mennyben van. Templom, ez magyarul annyit jelent, ugye? Ugye az Ószövetségben egy templom volt Jeruzsálemben, mindenkinek oda kellett elmenni. Ezzel fejezte ki Isten, hogy bűnöket megbocsátani egyedül Isten képes. Jézus halálakor a templom kárpítja kettéhasadt. 70-ben a templomot lerombolták a zsidó-római háború során. Mindenkinek, aki kereszténynek vallja magát, Jézus kell megismerni a beszédeink keresztül, a Biblián keresztül, és Jézussal kell elrendezni a bűnöket, és Jézustól kell erőt nyerni az élethez, hogy ne úgy éljünk, mint annak előtte éltünk. Mit csinál ez a középkori egyházi hatalom? Krisztusról eltereli a figyelmet, ő maga itt a földön templomokat épített, és azt mondja, hogy emberek, járjatok templomba, és tulajdonképpen a templomban én, aki közvetítő vagyok csak Krisztushoz, de mégis én fogom ezeket a bűnöket rendezni. Kialakulnak a középkorban azok a szokások, azok a hagyományok, és mindmáig ezek fennmaradtak, amelyek Krisztust a távolba, az egyházi hatalmat a nagyon is fogható közelbe hozzák, és maga ül be, mint Isten az Isten templomába. Eltereli Krisztusról és Krisztus bűnbocsátó hatalmáról a figyelmet, és a saját bűnbocsátását és a saját egyházi hatalmát állítja az emberek elébe. Én azt gondolom, hogy ebben az egész proféciában ez a legmegrendítőbb, ezt olvasni is, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Van egy másik kis füzetünk is, az első és a második tesszalonikai levelet megírtuk pár évvel ezelőtt, és ezt meg lehet vásárolni, csak úgy, mint az előző könyvet el lehet olvasni. Hát ugye döbbenetes történelmi adalékokkal lehet szolgálni a tekintetben, hogy valóban az Isten templomába, az Isten helyébe beül egy egyházi hatalom, és azt mondja, én vagyok a képviselő, én vagyok a vikárius, én vagyok a helytartó. Isten látható képe, én vagyok a földön. Ez elhangzott, ez tanítás. Ugye? És nyilvánvalóan, hogy ez a hatalom gondoskodik arról, hogy ez a lelki és szellemi fölénye és nagysága, ez mindig megmaradjon. Ebből nő ki majd aztán a politikai, a társadalmi és a gazdasági fölénye is. Megdöbbentő, Pál apostol tesz is itt egy kis szünetet. És ezt mondja ezután. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még ti nálatok voltam? Azt mondja, beszéltem nektek erről. Mi alapján beszéltem? Proféciák alapján beszéltem. Róma utóda az európai államok, de az európai államok közül kijön ez a kis szarv, az egyházi Róma. Ugye a kis szarv mindig az egyházi Róma jelképe. A vetítésen is be fogom mutatni, hogy ezt már bizony a 13. 14. századtól azonosították. Erről képzőművészeti ábrázolások vannak. Ez teljesen nyilvánvaló és egyenes dolog volt a reformátorok korában. Később a mai napig azért halványult el, mert nyilvánvalóan a hatalmi érdekek most megint azt parancsolják, amit a középkorban parancsolta az akkori hatalmi érdek, hogy állam és egyház a legszorosabbra fűzze a kapcsolatait. Ez is most játszódik le itt a szemünk előtt, és most Dániel könyvéről, vagy Tesszalonikai levéről, vagy Jelenések könyvéről nem is lehet hallani. Ha megtetszenek nézni a nagy protestáns kommentárt, az úgynevezett jubileumi kommentárt, amelyet a reformáció 400 éves emlékére adtak ki Debrecenben, ott a II. Tesszalonikai levélnél egy nagyon híres protestáns teológus elkezd tűnődni, hogy mi is lehet ez az Antikrisztus. Ki is lehet az, aki fölébe emeli magát Istennek, vagy annak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik. Tehát a történelem végén valami hatalom, valami személy. Hát ugye oda kellene írni, hogy ezt Luther meg Calvin pontosan megírta anno dacuma 450 évvel ezelőtt. Nem érdeke most senkinek, hogy a Biblia igazsága megnyilvánuljon. Elővesszük ugye a katolikus Bibliát, a katolikus kommentárt, tehát ott még ennyit se olvasunk, ott a kis szarról egészen más az azonosítás. Ez is benne van különben a füzetben, hogyha valaki nem ismer innen, el is olvashatja azt a felfogást. És a II. Tesszalonikai levélről csak annyit hadd mondjak, hogy az úgynevezett perikópa rendszerben, ugye a katolikus egyházon belül három évenként felolvassák a Bibliát, és 3 év múlva mindig visszatérnek ugyanazokra a textusokra, ez a fejezet nem szerepel. Gondolják meg, felolvasni is veszélyes. Bizonyára azért veszélyes, mert ez eléggé magától értetődően szól. Pál apostol itt előző nagy proféciákat összegez, szólaltat meg, előtte pedig Jézus maga azonosította Rómával a 4. világhatalmat, és Jelenések könyve már teljes nyíltsággal fog beszélni a kifejlődéséről. Tartsunk mi is itt most egy pillanatnyi szünetet, hogy akkor, amikor kifejlődött ez a hatalom, amikor vallás és politika egyesült, micsoda iszonyatos időszak volt. Egy viszonylag ismeretlen költőnek hallgassuk meg olyan költeményét, amelynek egy külön formája van, ugye, amit András fel fog most olvasni, szirventészt írok. Mi ez a szirventész? Ez egy középkori forma, olyan, mint a ballada, vagy a románc, vagy más. A szirventész, az tulajdonképpen középkori panaszdal. Jajongok és panaszkodok, mert a világ olyan, hogy itt a világban minden összezárul körülöttem. Nincs gondolkodás szabadsága, nincs vélemény szabadság, nincs lelkiismereti szabadság, nincs vallás szabadság. Egy valami van, a hatalom szabadság. A hatalom azt csinálja, amit akar. Mi nekünk mindenben engedelmeskednünk kell. És utána még egy másik késő középkori vers fog elhangozni. Festő, de egyben költő is volt Salvator Rosa, aki Michelangelo után pár évtizeddel írta meg hasonlóan rövid versét a római Babilonról.
Wilhelm Figyéra, szirventészek, Tótfalusi István fordítása. Szirventészt írok dallamra, mely ma csábít. Késni nem fogok s halogatni sokáig, bár az sem titok, majd orrolnak reám itt, mert versem dalol, álnokairól Rómának, ahol a jó silányra válik, és tenyész a kór. Minden tévelyeg, de nem csodálni Róma, mert löksz népeket viszályba, siralomba, hála érdemek megölve, sírba dobva, álnok Róma te, bűnnek ösztöke, csúcsa és töve, a brit uralkodónak árulója te. Róma, hitszegő, megbódít kapzsiságod, birkáid növő gyapját korán levágod, az, ki testélőn, a Szentlélek, imámnak, ha figyelmet ád, féket vetne rád. Harcunk dúl tovább, mert a göröggel álnok vagy, s velünk család. Róma, rabjait húsát, csontját lerágod, s szikka csontjaik magaddal mélybe rántod, túlléped, amit az Úr szab, kapzsiságod, mert dénárokért bűnbocsátsz, azért oly igen kövér, hátadra, Róma, átkot, s csúfényeket tész csúful mártírokká, hol a szent szöveg, mely öldökölni mondná, Róma, aki hív. Isten, igazi és mindennapi étkünk, bár megcsúfolná mind, ki római. Róma, te galád, a mammon kincse véget űzött praktikád és aljas cselvetésed, szédít a világ vágyott uralma téged. Isten szent nevét észben nem bevéd, parancsát szegéd, s leírni annyi vétked dalom sem elég. Róma, karmodat vágod oly szörnyű mélyre, hogy mit megragad, el nem bocsátja élve, és ha megmarad hatalmad még sok évre, csúverembe hull a világ, s gazul, a virtus kimúl, erre vagyunk ítélve, ha pápád az Úr. Róma, folytogat a dű, mert nő hatalmad, s nagy csapásokat szenvedünk el miattad, menedéke vagy latornak és bitangnak, álnokság feje, s csalással tele papjait keze, bolond ki hisz a papnak, s összeáll vele. Róma, mesterünk ki hordá a keresztet, s üdvöt vőn nekünk, legyen neked a veszted, mert nem félsz te bűnt, ha erszényed degesznek, Róma, láthatod, mert szíved csak ott, kincsedben dobog, meglásd, a véged ez lesz. örök tűzbe dob. Róma, mit a szád őriz, a vad haragból nedv lesz, s a világ megvész, megfullad attól gyanútlan, de ládd, a bölcs jól tudja azt, hol támad és ered, s gyilkos mérgedet látva megremeg, mely folytogat nyomasztó súllyal kebleket. Róma, kivetett hálód, s hamis csalétked, gonosz étkedet befalod, ahol éred, farkas vagy, veszett, de bárányi a képed. Kígyó vagy, galád, ki hord koronát, vipera anyád, s a sátán lesz te néked örök cimborád. Salvatore Rosa. Jóslatok a római Babilonnak. Hárs Ernő fordítása. Eljön az idő, hogy templomaidban többféleképp mondanak rád köszöntőt szentségtörők, kejhet emelve vígan, s mámoros táncok pogány dőzsölők közt gyalázzák meg minden szent jeligédet, parázna csürhék, bérgyilkos ripőkök. S a sors, mely felemelt kedvezve néked, magad töri szét apró darabokra, mit hitünk rakott hajadba az éket. S éjségtől és iszonytól ostorozva meglátod, mint vált, bár van ki csodája, ünneplést gúny, becéző szót goromba. S hogy örök legyen gyönyöröd, hiába okoskodsz, más talp lesz az urad egy nap, s csontvázad századok lidérsz nyomása.
Most már a profécia befejezése felé közeledünk, olvasom a 6. verstől. És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Hát sokan gondolkoznak ezen, mit mond itt Pál apostol ebben a két versben, nagyon egyszerű dolgot mond, ha táblán itt tudnám szemléltetni, akkor Pál apostol azt mondja, hogy kialakul már ez a hitehagyás, de ebben az időben még megvan egy nagy hatalom, és ez az ókori Róma, a császári hatalom. Ugye a 4. század elejétől kezdődik a hitehagyás időszaka, és 476 a római, nyugat-római birodalom bukása, tehát az 5. század vége. Azt mondja Pál apostol, hogy valami még késlelteti ennek az egyházi hitehagyásnak a teljes megjelenését és érvényre jutását. Tudnik az, hogy még nem tud lenni a világura, mert a világura még létezik, a nyugat-római birodalom. Persze tudjuk, hogy miután elbukott a nyugat-római birodalom 476-ban, azért megmaradt a kelet-római császárság. Jogilag megmaradt Rómának a keleti része, de szépen félre söpörte aztán Róma, egyszerűen tudomást nem véve Bizáncról vagy Konstantinápolyról, amely csak a 15. század közepén esett el, ugye a török invázió következtében, de akkor, amikor a pápa, nagyon könnyű megjegyezni a dátumot, időszámításunk szerint 800-ban császárrá koronázta Nagy Károlyt, a frankok királyát, ez annak a bejelentése volt, hogy az a világura, akinek én adom a koronát. Hiába volt meg a kelet-római császár, akinek én adom a koronát, az a világura, és ez a frank király. A frank királyból formáltam császárt, és akkor, amikor a nyugat-római birodalom elbukott, akkor már eltolatott az, ami visszatartott ennek az egyházi hatalomnak a teljes érvényre jutását. És már a 6. század elején jogilag, és a 6. század második harmadának az elején ténylegesen is Róma a világura. Pál apostol csak ennyit akart mondani. Pál apostol is abban az időszakban élt, amikor a római császárság volt a világura. És ő nagyon jól tudta azt, hogy ameddig a római császárság fennáll, ameddig Nyugat-Róma fennáll, addig egy másik fej nem nőhet ki abból a testből. De hogy a nyugat-római birodalom elbukik, Kelet-Róma csak formálisan van meg, ugye a Kelet-Rómának nevezték Konstantinápolyt, Bizáncot, abban a pillanatban, aki az Isten templomába odaül, Isten gyanánt mutogatván magát, rögtön kifejti majd a hatását. És akkor fog megjelenni a törvény taposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Most itt látjuk azt, hogy Pál apostol itt kimondja, hogy ennek az egyházi hatalomnak az ideje meddig fog tartani. Meddig fog tartani? Azt mondja, addig fog tartani, míg nem az Úr, Krisztus fel nem tűnik, meg nem jelenik, és ezt meg nem semmisíti. Tehát itt Pál apostol világos, profétikus kinyilatkoztatást adott arról, hogy ennek az egyházi hatalomnak az életideje iszonyatosan hosszú lesz. Csak Jelenések könyve, mert Dániel könyve még erről részletesen nem beszél, csak Jelenések könyve kezdi tagolni ezt az időszakot. Jelenések könyve azt mondja, hogy 1260 évig lesz a teljhatalma, erről már Dániel könyve is megemlékezett, de utána azt mondja a Jelenések könyve, hogy amikor a teljhatalma befejeződik, akkor halálos sebet kap ez az egyházi hatalom. Jelenések 13. fejezetében olvashatjuk, rendkívül szemléletes leírás, halálos sebet kap. Úgy látszik, mintha eltűgyógyítatott, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. Tehát ennek az egyházi hatalomnak a következő korszakai vannak nagy léptékben ábrázolva a bibliai proféciákban. A hitehagyás, amikor megveti az alapját. A második szakasz, amikor világhatalommá növekedik. Amikor teljhatalma van, ez a harmadik szakasz 1260 évig. A negyedik mozzanat, amikor halálos sebet kap, amikor államot, egyházat szétválasztanak, jönnek a polgári rendszerek, 18. század vége, de pontos dátummal is megfeleltethető, azonosítható, hogy miért jelent, hogy halálos sebet kap. De a következő ötödik mozzanat, hogy a halálos sebe begyógyítatott, tehát a történelem végére ez a hatalom, ez az egyházi hatalom újra hatalmas befolyást élvez az emberek körében. És csak mikor semmisül meg, Jelenések könyve 19. és 20. fejezete mondja el, azt, amit Pál apostol így mond, hogy akkor fog megjelenni a törvénytaposó, tehát hogy előbb is mondta, ugye a törvénytipró, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Tehát nem lesz földi hatalom, amely ezt legyőzi. Csak Jézus második eljövetele tesz pontot az élettörténete végére, és Jézus második eljövetele is nagyon szoros összeköttetésben van azzal, hogy Jézusnak miért akkor és miért olyan körülmények között kell megjelenni, mert érezteti a profécia, hogy ennek a világhatalomnak a ténykedésével is összefügg Jézus második eljövetelének a szükségszerűsége. És utána még hozzáteszi most már a profécia vége felé járva, hogy ennek a hatalomnak az eljövetele, mondja a 9. versben, a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátotta rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Le is zárul a profécia. Két dolgot hadd emeljek ki befejezésül. Pál apostol azt mondja, hogy a világ történelmének ez a szakasza, szóval, hogyha ezt egy szóval vagy egy kifejezéssel kellene megjelölni, azt mondanánk, ez a hazugság világtörténelme lesz. A világtörténelem soha nem volt szívderítő. Soha. De a világtörténelem akkor egészen sötét és iszonyatos, amikor egyik hazugságból a másik hazugságba, nyilván a kisebbből a nagyobbba, aztán a nagyobbból a még nagyobbba bukdácsol és bukik bele az emberiség. Hogy hozzáteszi éppen itt, hogy az eljövetel a sátán ereje által lesz, ne felejtsük azt, hogy sátánról azt mondta Jézus János evangélium a 8. fejezet 44. versében, hogy ő hazug és a hazugság atya. A világtörténelemben a becsapás, a hazugság, a csalás iszonyatos erősödésének voltunk, vagyunk és leszünk tanúi. A világtörténelemben most nem a... van még durva erőszak, és a durva erőszak is mindig megvolt, mint valami iszonyatos dolog. De a világtörténelemben a nagyobb veszély mindig a csalásba és az ámításba becsomagolt dolgok veszélyessége volt. és ennek az erősödéséről beszél Pál apostol. Rögtön fölveti a második kérdést is, amiről meg kell, hogy emlékezzek, hogy ki előtt lepleződik le mindez. Nem tudom, hogy önök előtt nyomokban esetleg lelepleződötte, vagy nagyon sokan most szembesülnek ezekkel a ténylegesen nagyon súlyos kérdésekkel. Mindannyian ide születünk, Európában ugye egyházba születnek az emberek, már hát maga ez egy súlyos keresztényietlen felfogás, egyházba nem lehet beleszületni a Biblia szerint. Az Isten hitet csak választás útján nyerheti el az ember. Szokás, hagyomány itt nem segít. Itt egyéni keresés, kutatás, egyéni meggyőződés, megbizonyosodás, csak ez az egyetlen egy dolog méltó az Istenhez, az ember részéről. Most ide beleszületünk, itt Európában, Magyarországon, ki milyen helyre, egyházba, stb. Nyilván mindenki a magáét látja valahogy jobbnak, nem? Családi hagyomány van, neveltetés, művelődés. Hát, aki mondjuk nyakas kálvinistának született, azt mondja, az én vallásom az igazi. Vallás, mondják azt, hogy nyakas kálvinista, de ez a magyar vallás. Múlt században ezt mondták, magyar vallás. Aztán még katolikus költőink, mint Babits Mihály is írnak verset a magyarok istenéhez. Magyarok istene. A magyarok istene mondjuk a szerbek istene is? Románok istene is? Magyarok istene. Érdekes kifejezés. István felajánlja az országot és a koronát Máriának. Akkor ugye Mária is a magyarok nagyasszonya, de akkor másoknak is a nagyasszonya? Szóval érdekes dolgok ezek. Mondjuk valaki kálvinistának született, az azt mondja, az én vallásom a jó vallás, magyar vallás, meg bibliai gyökerei vannak ennek, meg reformáció, október végén aztán nagyon büszkének érzem magamat. Valaki mondjuk katolikusnak született, azt mondja, hogy na de az én vallásom a 2000 éves, a nagy hagyomány vallása. Hát mindannyian ezzel így vagyunk, én sem vagyok kivétel, én is hittem évtizedeken keresztül az üdvözítő vallásban és egyházban, és mindig dagadtam mellem még az ateizmus időszakában is, hogy hát ezek az ateisták, ezeknek egyszer végük lesz, végük is lett. Végük is lett. Ki előtt lepleződik le az, amit Isten mond? Hiszen mindannyian tele vagyunk elfogultsággal, tele vagyunk előítélettel, mindannyiunk a magunk vallását látjuk jónak. Meghallgatunk esetleg egy előadást, de azt mondjuk, hogy hát kérem, hát ez igaz is, meg nem is, ennek még nem jártam utána, majd utána járok, majd akkor megállapítom. De aztán rendszerint nem járnak utána az emberek, már az előadásban említett nemtörődömségnél vagy felszínességnél fogva. Hát itt mondja meg Pál apostol, hogy ki az, aki előtt lelepleződik mindez. És hogy egyáltalán az a sok hazugság, ami körülvesz bennünket a világon, a történelem múltjában is, de a jelenében is, az ki előtt lepleződik le. Kik azok, akik elvesznek? Na itt egy nagyon súlyos kifejezés a 10. versben. Kik azok, akik elvesznek? Akik nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Azért bocsátotta Isten rájuk a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. A Biblia szerint azok előtt lepleződik le mindez, akik keresik az igazságot. Keresik az egyéni életükben is, de a történelem életében az igazságot. A Biblia beszámol arról János evangélium a 7. fejezetében, hogy Jézus egyszer Galileából külön egy titokzatos úton lement Jeruzsálembe. A zsidó nép egy nagy vallási ünnepét ülte, a sátoros ünnepet. Jézus ott volt, hogy úgy mondjam, végig szenvedte a sok ceremóniát. És az ünnep utolsó napján Jézus kiállt az emberek elé, és azt mondta, aki szomjuhozik, jöjjön hozzám, és igyék. És aki tőlem vesz vizet, annak élő víznek folyamai ömlenek majd elő a kút fejéből. Olyan megdöbbent ez, így mondja János evangélista, hogy Jézus kiáltott. Jézus odállt az emberek elé, és felkiáltott, emberek, aki szomjuhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Jézus máskor azt mondta a samáriai asszonynak, hogy aki abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, az soha meg nem szomjuhozik, hanem örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ugyanezt mondta Jézus. Ezt a tanítását kétszer is mondta, megismételte. Ki az, aki előtt lelepleznek a csalások, az ámítások, a legkörmönfontabb történelmi, politikai, egyházi csalások és hamisságok is, aki valóban tisztán, őszintén keresi az igazságot. Igazságkeresőnek lenni. Tudják, ez nem olyan nagy dolog, mint ahogy első hallásra gondolnánk. Igazságkeresőnek lenni, én azt szoktam mondani gyerekeknek, ez ugyanaz, mint levegőkeresőnek lenni. Levegő nélkül nem tudunk megélni. Igazság nélkül meg csak hisszük, hogy meg tudunk élni. De igazság nélkül az ember fuldoklik. Az igazságtalanságban az ember gyötrődik és szenved. Én mindenkinek azt tudom mondani, keressük az igazságot. Az igazságnak a legrövidebb meghatározása János evangélium a 17. fejezet 17. verse. János 17:17 így szól a Bibliában. A te igéd igazság, mondja Jézus az atyának. A te igéd igazság. Ahol lehet keresni az igazságot, ez a Biblia. Keressük az igazságot. Járjunk utána ezeknek a jövendőléseknek. Egyiket a másikkal hasonlítsuk össze, vessük össze, nézzük meg, hogy Isten mit jelentett ki előre a történelemben. Mi miután fog bekövetkezni. Milyen érdekes és csodálatos ez a kifejezés a 10. versben. Akik nem fogadják be az igazság szeretetét, azok fognak elveszni. Vagyis Isten nem azt kéri tőlünk ma, hogy most kérem, ennek higgyetek. Nem azt kéri, hogy te most fogadd el ezt az igazságot. Isten csak annyit kér az embertől, hogy szeressük az igazságot. Ugye milyen rossz dolog az, amikor velünk valaki igazságtalanul bánik, vagy igazságtalanul ítél meg? Ugye fáj az napokig, hetekig, sőt sokszor évekig. Mert igazságtalanságban élni, ez olyan, mint levegő nélkül élni. Hát keressük a levegőt, hogy a testünknek szüksége van oxigénre, a levegőre, a lelkünknek, a gondolkodásunknak szüksége van igazságra. Hogy lássuk, hogy mi az igazság, hogy a történelem mifelé halad, hogy Isten hogy látja a kereszténységet. Hogy a kereszténység hogy látja magát, mert csupa büszkeség és csupa nagy dolog. Hogy Isten hogy látja a hitehagyó kereszténységet, a hitehagyástól egészen Jézus második eljöveteléig, ez a bibliai proféciákban kijelentett dolog. Vagyis nyugodtan kimondhatjuk, híres versek ezek a 10., 11., 12. versek, csak azok fognak elveszni az Isten ítéletében, akik nem szerették az igazságot, és akik a hazugságnak, a hamisságnak hittek, jóhiszemű tévedés miatt senki nem fog elkárhozni. Nagyon sokan éltek ebben a történelmi időszakban, és élnek még ma is a mi történelmi időszakunkban, akik nagyon szeretnek egy egyházat. Nagyon szeretnek egy egyházi hatalmat. Azt mondhatnám bibliai szóval, hogy tudatlanok ennek az egyháznak és egyházi hatalomnak a megítélésében. Ugye nem szeretek személyes példákat hozni az előadás sorozatra, ez azért nem jellemző, de talán megbocsátják nekem, ha valaki tudatlan volt, akkor biztos én nagyon tudatlan voltam. Elmondhattam volna én is Pál apostollal, hogy szerfelett rajongtam atyai hagyományaimért, és sok nemzedékbeli kortársamnál többnek tartottam magamat egy egyház szeretetében. Amikor az ember kezébe veszi a Szentírást, akkor azonban egy idő után választás elé kerül. Az igazságot szereted, vagy az egyházadat szereted? Ezzel mindenki így jár, bármilyen egyházban legyen is. Az igazságot szereted, vagy az egyházadat szereted? Amikor itt 10 évvel ezelőtt tartottam az első előadásokat, már idéztem Coleridge angol költőnek a halhatatlan kijelentését, aki azt mondta, ha nem az igazságért keresed az Istent, előbb-utóbb nem Isten találod meg, hanem egy egyházat, a magad egyházát. És hogyha a magad egyházát jobban szereted, mint az Istent, az igazság Istenét, előbb-utóbb a magad egyházánál jobban fogod szeretni magadat. És az önzés köre bezárul. Hát én azt szeretném mindenkinek kívánni, hogy nehogy a vallásos keresésben, vagy a vallásosság leple alatt mi tulajdonképpen ugyanazt az önzést folytassuk, mint amiből éppen kijönni akartunk, ugyanazt a boldogtalan életet folytassuk, amiből éppen kijönni akartunk. Mit jelent az igazság keresése és az igazság megtalálása? Ez nem annyit jelent, hogy most hosszú időnek kell elmúlnia, hogy az egész Bibliát A-tól Z-ig át kell olvasni és betéve kell tudni. Jézus Krisztus kiáltása legyen előttünk. Aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Jézus mondta azt is, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát aki Jézust megismeri, Jézusban van az igazságnak és minden ismeretnek minden kincse elrejtve, olvastuk már Páltól a Kolossé levélben. Jézus Krisztust megismerni, Jézus Krisztushoz lelkületben igazán közel jutni, ez annyit jelent, hogy az ember előtt lelepleződnek a hamisságok, lelepleződnek a csalárdságok és a téveszmék, és a téves istentisztelet és a téves gyakorlat. Jézus Krisztus pontosan tudja, hogy egy embert hogyan lehet kivezetni a hamisságból és a tévedésekből. És Pál apostol ezzel fejezi be a hatalmas proféciáját. Vázat profécia? Igen. Azért nem pillanatkép profécia, mert egy egész folyamatot megvilágít. A kezdetétől a befejezéséig, és egy egész történelmi folyamatot minősít, hogy ennek csak akkor lesz vége, ennek az egyházi hatalomnak csak akkor lesz vége, amikor megjelenik az Úr az ő dicsősége feltűnésével. A 16. században nem tudtak ennyit a Bibliáról, mint mi tudunk. A befejező versünk mégis egy 16. századi magyar prédikátor. Nagyon egyszerű, nem szonett, meg nem olyan magasrendű művészi formák, mint eddig hallottuk. Nagyon egyszerű vers, régi vers, nem is szokták elolvasni, mint Timódit, hogy vala. De azért tessenek meghallgatni, hogy a 16. században, amikor csak egy kis igazságra vágyakoztak, az igazság szeretetét befogadták az emberek, rögtön lelepleződött a hazugság, Dániel könyvétől egészen Jelenések könyvéig megismerték és követték ezeket a proféciákat.
Batizi András, meglött és megleendő dolgoknak teremtéstől fogva, mind az ítéletig való história. Részletek. Az én beszédemet ti meghallgassátok, hogy kik nagy dolgokat hallani kívántok, jövendőt, mulandót érteni akartok, régi és új dolgot ingyen majd hallotok. Nekünk az proféták nyilván megmondották, ez világ idejét írásokban hagyták, sok csodák lettenek, melyek már elmúltak, jövendőket várunk, mint megprofétálták. De szükség az időt nekünk elosztanunk, utolsó időknek csodáit értenünk, pogán törökeknek idejeket tudnunk, és az Antikrisztust illik megesmernünk. Krisztus Jézus Urunk bűnünkért áldozék, és halottaiból ő feltámasztaték, minden birodalom ő néki adaték, mennyben, földön örök királlyá tétették. De Szentlélek Isten nyilván megmondotta, a szent prófétákkal megprófétáltatta, a szent írásokban szépen beíratta, és jövendőképpen nékünk tudtunk adta, hogy az legutolsó időben támadnak két hatalmas ország a Jézus Krisztusra. Az török fegyvere, Mahomet országa, az hamis tudomány pápa csalárdsága. De mihelyt az pogán, hogy megverettetik, az Istennek fia azután nem késik, világ végeztetik és megítéltetik, az keresztény egyház megszabadítatik. Ezeket az Isten csak azért engedi, mert már ez világnak bűnét nem tűrheti. Az bálványimádást el nem szenvedhetik, ezért ezek által akarja büntetni. Mint hajnal az napot szokta elölvenni, eképpen az kínok mostan elölveszik, az ítélet napját, az örök kínokat, hogy az megtérendők mostan megtérjenek.
Kedves hallgatók, egy kicsit előre szaladt az időnk, de jó lenne mindezt illusztrálni is. Levetíthetem, vagy pedig? Igen, tehát egy tíz perc vetítéssel fejezném be akkor az előadást. Kérném a szereplő proféciának, tehát a második tesszalonikai levél második fejezet proféciájának. Igen. Tehát az itt szereplő proféciának, a második tesszalonikai levél második fejezete proféciájának egy párhuzamos jövendőlése található Jelenések könyve 12. fejezetében, a napba öltözött asszony látomásában, amikor Krisztus maga az égbe megy, ott látjuk jobb oldalt a napba öltözött asszonyt, az az igazi egyházi jelképe. Krisztus ebből az igazi egyházból, a zsidó népből fog fellépni, elvégzi a küldetését és a mennybe megy, de utána itt marad ez az egyház a földön. Következő kép, hogy követjük végig ezt a Jelenések 12. fejezetét, fordítva. A sátán fellépése, aki a királyi székét és nagy hatalmát adja a fenevadnak. Itt jelenik meg a Dániel könyve 7. fejezetében is, itt a tesszalonikai levélben is említett egyházi hatalom, baloldalt ugye a sárkány, aki a jogarat átadja egy földi hatalomnak, jobb oldalt látjuk a tenger, tehát ez vonatkozik a Dániel 7, hogy a tengerből jön ki, a népek egymás ellen való küzdelméből jön ki, Új-Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország után Róma, és Rómának a jogfolytonos hatalma a középkori Róma, és ugye ennek a hatalomnak adja Sátán a jogarát. A következő képen látjuk ennek az anzséi fali kárpitnak a kinagyított részletét, ez 1376-ból való csodálatos szövésű goblen sorozat, ami az egész Jelenések könyvét végig tekinti. A következő képünkön látjuk ugyanezt egy párizsi miniatúra sorozatról, az úgynevezett flamand miniatúráról. Itt fönt látjuk, ahogy a sárkány átadja a tengerből feljövő fenevadnak a jogarát, tehát hogy Sátán most kifejleszt egy hatalmat, ami majd a világnak a vezető hatalma lesz. Előtérben pedig kifejezetten egyházi jellegű események, tehát ez is jelzi, hogy itt a világ történelmében az egyháziasság és politikai és vallás összefonódása meghatározó erejű lesz. Látjuk, hogy a Luther Biblia is azonosítja ezt a hatalmat, hogy ahogy két hatalom szövetségre jut, jön ki a tengerből is egy hatalom, egy fenevad, és itt baloldalt a földből is jön ki egy fenevad. A Bibliában ugye három fenevad van, a földből feljövő fenevad és a mélységből feljövő fenevad lefoglalt két hatalomra, a tengerből feljövő fenevad mindig Rómára lefoglalt. Következő képünkön láthatjuk ugyanezt Dürer metszet sorozatából, az angyalok tartják vissza még a szeleket fönt, miközben szövetkezik két hatalom, a bal oldalt a tengerből, jobb oldalt a földből feljövő fenevad. Következő képen látjuk, hogy mikor történt meg ez a hitehagyás. Nagy Konstantin császár római diadalívét látjuk. Következő képen Nagy Konstantin császár portréja, a Balkánról származó császár, aki felismeri, hogy a kereszténységet nem lehet megtörni üldözéssel, ezért az államhatalom javára kell fordítani, hasznába kell állítani, azonban itt a megfogott egyházi hatalom által egy erőteljes egyházi hatalom fejlődik ki, amely az államot fogja meg azután. A Bálám hitehagyásához hasonlítja ezt Jelenések könyve, ugye Pál apostol Júdásnak az árulásához hasonlította a hitehagyást. A bálámi árulás az egyik korai keresztény katakomba